Hetedik tanulmány. Címe: Máté 24. és 25. fejezete. Szombat délutáni rész.
Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.
Máté evangéliuma 24. fejezet 24. verse.
Máté evangéliuma 24. és 25. fejezetében Jézus fontos dolgokat közöl a végidőről és a felkészülés módjáról. Bizonyos értelemben ezt tekinthetjük az utolsó idők eseményeivel kapcsolatos tanításának. Ugyanakkor a közvetlen jövőbe tekintve népe rettenetes katasztrófáját, a Jeruzsálemre nem sokkal később rászakadó pusztulást is látta. Amikor Krisztus a tanítványaihoz szólt, üzent a későbbi nemzedékekhez tartozó követőinek is, köztük leginkább az utolsó generációnak, aki a visszajövetele idején élnek. Erről sem festett tetszetős képet. Háborúk, háborúk hírei, járványok, hamis Krisztusok és üldözés. Ez lesz a világ és Krisztus népének a sorsa. Bámulatos, hogy mi az időben visszatekintve már láthatjuk, mennyire pontosan megjövendőlt mindent. Ezért bízhatunk benne az életünkben eddig még nem teljesedett proféciákat illetően is. Azonban Jézus nem csupán figyelmeztetett a bekövetkezendő dolgokra. Máté evangélium 25. fejezetében példázatokat mondott, amelyek felkészítik a népét, mire az embernek fia eljön, persze csak ha hallgatnak rá. Igen, jönnek majd nehéz idők, de az Úr felkészít egy népet a vele való találkozásra.
Vasárnapi rész. Címe: A profécia bizonyossága.
A kereszt előtti utolsó napokban a tanítványok az olajfák hegyén beszélgettek a mesterrel. Képzeljük csak el, milyen lehetett, amikor hallották, hogy Jézus a templom pusztulását említi. Ki tudhatná, milyen gondolatok cikáztak át a fejükön, viszont későbbi kérdéseik mutatják, hogy a templom pusztulását összekötötték a világ végével.
Máté evangéliuma 24. fejezet 1-től a 25. versig.
És kijövén Jézus a templomból tovább méne, és hozzámenének az ő tanítványai, hogy mutogassák néki a templom épületeit. Jézus pedig mondanékik: Nem látjátok én mindezeket? Bizony, mondom néktek, nem marad itt kőkövön, amely le nem romboltatik. Mikor pedig az olajfák hegyén ül, hozzámenének a tanítványok magukban, ezt mondván: Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? És micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének? És Jézus felelvén mondanékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről. Meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük. De még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, és lesznek éhségek és dökhalálok és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jő el a vég. Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen, aki olvassa, értse meg, akkor, akik Judeában lesznek, fussanak a hegyekre. A ház tetején levő ne szálljon alá, hogy a házából valamit kivegyen, és a mezőn levő ne térjen vissza, hogy az ő ruháját elvigye. Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokon a napokon! Imádkozzatok pedig, hogy a ti futásotok ne télen legyen, se szombatnapon. Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta, mindez ideig, és nem is lesz soha. És ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg. De a választottakért megrövidítetnek majd azok a napok. Ha valaki ezt mondja akkor néktek, ímé, itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Ímé, eleve, megmondottam néktek.
Összességében mit mondott Jézus a tanítványainak a végidőről?
Máté evangélium a 24. rész első 25. versének szakasza többek között azt is világossá teszi, hogy Krisztus foglalkozott azokkal a megtévesztésekkel, amelyek az évszázadok során egészen a végidőig megzavarják népét. A csalások közé tartoznak a hamis próféták és hamis Krisztusok. Lesznek, akik Krisztus képviselőiként lépnek fel, hamis proféták, mások pedig Krisztusnak mondják magukat. Legrettenetesebb pedig az, hogy az emberek hisznek nekik. Láttuk Isten igéjének szomorú, de komoly bizonyságát. A történelem folyamán egészen napjainkig valóban felléptek csalók, akik azt mondták magukról, hogy én vagyok Krisztus. Lélegzet elállító profécia. Mi, akik most élünk, visszatekintve a történelem évszázadaira láthatjuk, úgy, ahogyan a Krisztus korában élők nem, hogy mennyire pontos is a jövendőlés. Nem lepődhetünk meg azon sem, ha az eféle csalások egyre gyakoribbá válnak a végső krízis közelettével. A hitünket erősítve pedig figyeljük meg, hogy milyennek írta le Jézus a világ állapotát. Krisztus után a föld történelmének különböző időszakaiban az emberek olyan dolgokban bíztak, amelyekről azt hitték, hogy azok majd elejét veszik a rossznak, vagy legalábbis nagy mértékben csökkentik az emberiség szenvedéseit és megpróbáltatásait. Hatalmas reményt fűztek olyasmikhez, akár politikai mozgalmakhoz, akár technológiához, akár tudományhoz, vagy az észhez, amelyektől azt várták, hogy elvezetnek a földi utópiához. Ám amint a történelem újból és újból fájdalmasan tanúsította, e remények mindig alaptalannak bizonyultak. A világ állapota ma pontosan olyan, amilyennek Jézus lefestette. Krisztus közel 2000 éve elhangzott szavai mutatják, hogy mennyire csalókák az emberi remények.
Mit találunk a Máté evangélium a 24. fejezet 25. versében, ami megerősíti a hitünket?
Ímé, eleve, megmondottam néktek.
Hétfői rész. Címe: Mindvégig kitartani.
Milyen párhuzamot találunk a Máté evangélium a 24. fejezet 9. verse és a Jelenések könyve 13. fejezet 11-től a 17. versig terjedő szakasza között, vagyis amit Jézus Máté evangéliumában mondott, illetve amire Jánost ihlette a Jelenések könyve megírásakor. Máté evangélium a 24. fejezet 9. verse.
Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.
Jelenések könyve 13. fejezet 11-től a 17. versig.
Azután láték más fenevadat feljönni a földből, akinek két szarva volt a bárányéhoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány. És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte, és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult. És nagy jeleket tesz annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára. És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt, azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, aki fegyverrel megsebesítetett, de megelevenedett. és adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt művelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek. És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma.
Krisztus utalt rá, hogy népe a végidőben olyan világszéles megtévesztésre számíthat, ami miatt a nemzetek szembe helyezkednek az igaz hittel, és hamis Isten tiszteletet kényszerítenek majd a világra. Akik pedig szilárdan állnak a hitben, azok gyűlöletre, megpróbáltatásokra, sőt, halálra számíthatnak.
Hogyan lehet üdvözülni, hűségesnek maradni a globális fenyegetések dacára is? Máté evangéliuma 24. fejezet 13. verse.
De aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül.
Idézet: csak azok fognak az utolsó nagy küzdelemben végig kitartani, akik felvértezték értelmüket a Biblia igazságával. Eddig az idézet Ellen White a Nagy Küzdelem című könyv 509. oldaláról. Ez azt jelenti, hogy aki megerősíti gondolatait a bibliai igazságokkal, azt nem sodorhatja el egyetlen végidei megtévesztés sem. Az embernek szilárdan kell állni a jelen való igazságban, máskülönben a csalás el fogja söpörni.
Még mire van feltétlenül szükség ahhoz, hogy hűségesek maradjunk Istenhez? Lásd, Máté evangéliuma 7. fejezet 24-től a 27. versig.
Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat. Hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövenyre építette a házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak romlása.
Fontos gondolatilag megalapozódni Isten igéjében, de Jézus szerint ez még nem elég ahhoz, hogy meg tudjunk állni a ránk váró megpróbáltatások idején. Cselekednünk is kell azt, amit megtanultunk, vagyis követnünk kell az igazságot, amint az Jézusban van. A fentebb említett példázatban mindkét építő hallotta, amit Jézus mondott. Az különböztette meg őket, mármint hogy kitartottak vagy sem, hogy engedelmeskedtek-e Jézus tanításának.
Mi az oka annak, hogy aki engedelmeskedik, az megáll, aki pedig nem, az elesik? Hogyan járul hozzá a hitben való kitartáshoz az engedelmesség?
Keddi rész. Címe: pusztító utálatosság.
A végidőről tartott nagy beszédében Krisztus említette a pusztító utálatosságot, ami egy Dániel próféta könyvéből származó kép. Isten akkor jelenti ki valamiről, hogy utálatos, amikor törvényét súlyosan áthágják, mint például a bálványimádás vagy szexuális erkölcstelenség esetében. Ebből következően a pusztító utálatosság a vallási hitehagyás valamilyen formája.
Hogyan érthetjük meg jobban Jézus szavait a Máté evangéliuma 24. fejezet 15. és a Lukács evangéliuma 21. fejezet 20. verseiben, azzal kapcsolatban, hogy mi a pusztító utálatosság? Máté evangéliuma 24. fejezet 15. verse.
Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen, aki olvassa, értse meg.
Lukács evangéliuma 21. fejezet 20. verse.
Mikor pedig látjátok Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, akkor tudjátok meg, hogy elközelgett az ő elpusztulása.
A két vers világosan teszi, hogy Jézus közvetlenül megjövendölte a rettenetes pusztulást, ami Krisztus után 70-ben szakadt Jeruzsálemre, amikor a pogány római birodalom nem csak a várost, hanem a Szent Templomot is elpusztította. Viszont a proféciának van egy második, végidei teljesedése is, aminek a közvetlen esemény Jeruzsálem pusztulása az előképe volt. Idézet, Krisztus a megátalkodott, hitetlen, lázadó és Isten büntető ítélete elé siető világ szimbólumát látta Jeruzsálemben. Eddig az idézet Ellen White a Nagy Küzdelem című könyv 21. oldaláról. Dániel könyve 11. rész 31. versében és a 12. rész 11. verseiben a pusztító utálatosság Róma későbbi pápai korszakával kapcsolatban kerül elő, amikor a közbenjárásnak és az üdvösségre jutásnak a Bibliától eltérő rendszerét vezették be. Ez a törekvés arra irányult, hogy elbitorolja, amit Krisztus tett, és most is tesz értünk a mennyei szentében. Különösen Dániel könyve 8. rész 9-től 12. versei segítenek történelmi összefüggésbe helyezni ezeket az eseményeket a római hatalom két szakaszával. Az első szakaszban a kis szarv gyorsan terjeszkedik horizontális irányban, ami a hatalmas pogány római birodalmat mutatja. A második szakaszban a kis szarv függőleges irányban növekszik, a csillagok közül levet néhányat, üldözi Isten népét, és a seregek fejedelméig, Jézusig növekedett. Ez a pápai korszakot jelképezi, ami a pogány római birodalom összeomlása után emelkedett fel, de székhelye továbbra is Rómában maradt. Ez az oka annak, hogy egy szimbólum, a kis szarv jelképezi ugyanannak az erőnek mindkét szakaszát. Az ítélet, Dániel könyve 7. rész 9 és 10. verseiben, a szentély megtisztítása, Dániel 8. rész 14. versében, és az égi jelek, Máté evangéliuma 24. rész 29. versében mind azt jelzik, hogy az utolsó napokban Isten közbelép a népéért.
Szerdai rész. Címe: A tíz szűz.
Máté evangéliuma 24. fejezetében Jézus a visszajövetele jeleiről beszél, majd a 25. fejezetben azt mondja el, hogyan lehet felkészülni érkezésére.
Olvassuk el a Máté evangéliuma 25. fejezet 1-től a 13. versig terjedő szakaszában a tíz szűz példázatát.
Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama tíz szűzhöz, akik elővevén az ő lámpásaikat kimenének a vőlegény elé. Öt pedig közülük eszes volt, és öt bolond. Akik bolondok voltak, amikor lámpásaikat elővevék, nem vivének magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vivének az ő edényeikben. Késvén pedig a vőlegény mindannyian elszunnyadának és aluvának. Éjfélkor pedig kiáltás lőn. Imhol jő a vőlegény, jöjjetek elébe! Akkor felkelének mindazok a szüzek, és elkészíték az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondának az eszeseknek. Adjatok nékünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig felelének ezt mondván. Ne talán nem lenne elegendő nékünk és néktek, menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni járnak, megérkezik a vőlegény, és akik készen voltak, bemenének ő vele a mennyegzőbe, és bezáraték az ajtó. Később pedig a többi szüzek is megjövének, mondván, Uram, Uram, nyisd meg mi nékünk! Ő pedig felelvén mondta, Bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljő.
Milyen segítséget találunk Jézus szavaiban a visszatérésére való felkészüléshez?
Tanításának ezt a szakaszát Jézus úgy kezdi, hogy beszél tíz szűzről. A jelző azokat szimbolizálja, akik kereszténynek mondják magukat, a küzdelemben nem Sátán oldalán állnak, hanem a mennynek országához kötődnek. Végül azonban mindannyian elalszanak. Krisztus korában is figyelmeztetett rá, hogy fontos vigyázni, vagy ébernek maradni a visszatérése előtt. Mind a 10 szűznek volt lámpása, mindannyian elindultak a vőlegény felé, ami azt jelenti, hogy egyaránt várták az érkezését, ami késett. Várakozás közben az összes hívő elaludt, majd hirtelen a legsötétebb éjszaka idején mindannyian felébredtek, mert megérkezett a vőlegény. A balga szűzek meglepődtek és készületlennek bizonyultak. Miért? Mert a lámpásaik kialudtak, vagy kialusznak. Pislákol még egy kicsit a fény, volt némi olaj a lámpásukban, de nem annyi, amennyi elég lett volna ahhoz, hogy felkészülten fogadják Krisztust. Akkor tehát mi a probléma? Ezek a szűzek azokat a keresztényeket jelképezik, akik várják Krisztus visszatérését, de csak felszínes a kapcsolatuk vele. Van némi olajuk, a lélek némiképp munkálkodik az életükben, de csak pislákolva. Kevéssel is beérték, amikor pedig sokra lett volna szükségük. Idézet, a Szent Lélek csak akkor munkálkodik az ember szívében, csak akkor alakítja újjá, ha az ember vágyik erre, és hagyja, hogy a lélek irányítsa. A bolond szüzekkel jelképezett csoport azonban megelégszik felszínes cselekedetekkel. Nem ismerik Istent, nem tanulmányozzák jellemét, nincs közösségük vele. Ezért nem tudnak bízni Istenben és hinni igéjében. Isten szolgálatuk formasággá süllyedt. Eddig az idézet Ellen White, Krisztus példázatai című könyv 284. oldaláról.
Hogyan tekinthetünk magunkba, nehogy mi is a példázat szereplőihez hasonló hibákat kövessünk el? Mondjunk erre néhány példát. Hogyan változtathatunk, ha magunkra ismerünk ebben a képben?
Csütörtöki rész. Címe: Talentumaink használata.
Mi a szerepe az ajándékaink használatának a Krisztus visszatérésére való felkészülésben? Lásd Máté evangélium a 25. fejezet 13-tól a 30. versig.
Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljő. Mert éppen úgy van ez, mint az az ember, aki útra akarván kelni, elé hivatá az ő szolgáit, és amilyen volt, átadá nékik. És ada az egyiknek 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1, kinek-kinek az ő erejéhez képest, és azonnal útra kelt. Elmenvén pedig, aki az 5 talentumot kapta, kereskedék azokkal, és szerze más 5 talentumot. Azonképpen, aki a 2 volt, az is más 2 nyere. Aki pedig az 1 kapta, elmenvén elássá azt a földbe, és elrejti az ő urának pénzét. Sok idő múlva pedig megjöve ama szolgáknak ura, és számot vete velük. És előjövén, aki az 5 talentumot kapta, hozza más 5 talentumot, ezt mondván. Uram, 5 talentumot adtál nékem, ímé más 5 talentumot nyertem azokon. Az ő ura pedig mondanéki: jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Előjövén pedig az is, aki a 2 talentumot kapta, és monda: uram, 2 talentumot adtál nékem, ímé más 2 talentumot nyertem azokon. Mondanéki az ő ura: jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Előjövén pedig az is, aki az 1 talentumot kapta, és monda: uram, tudom, hogy te kegyetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és ott is takarsz, ahol nem vetettél. Azért félvén elmentem, és elástam a te talentumodat a földbe, ímé, megvan, ami a tied. Az ő ura pedig felelvén mondanéki: gonosz és resz szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is takarok, ahol nem vetettem. El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál, és én, megjövén, nyerességgel kaptam volna meg a magamét. Vegyétek el azért tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik és megszaporítatik, akinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, amije van. És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre, ott lészen sírás és fogcsikorgatás.
Jézus más példázatot mondott itt, mint az előbb, de mindkettő a visszatérésre való felkészülésre utal. Mindkettőben szó van olyanokról, akik készen állnak, és akik nem. Mindkét példázat megmutatja, hogy milyen sorsra jutnak azok, akik saját lelki hanyagságuk folytán örökre elvesznek. A 10 szűz esetében az olaj a szent lelket szimbolizálja, itt pedig a talentum jelenik meg, görögül talanta. Idézet, a talentumok a Szentlélek különböző ajándékait jelképezik a természetes adottságokkal együtt. Eddig az idézet, The SDA Bible Commentary 5. kötet 510. oldaláról. A példázatbeli szolgák mind kaptak valamit a gazdától. Figyeljük meg azt is, hogy a gazda a saját vagyonát osztotta szét közöttük. Kinek-kinek az ő erejéhez képest. Ezért kapták a javakat, hogy gondot viseljenek róluk. Nagyon is valós értelemben a szolgáknak azzal kellett sáfárkodniuk, ami nem a saját tulajdonuk volt, viszont felelősséggel tartoztak érte. Ezért is történt, hogy visszatérése után a gazda számadást tartott velük. A lelki ajándékokat a Szent Lélek adja. Lásd a Korintusi első levél 12. rész, első 11 verse.
A lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanok legyetek. Tudjátok, hogy pogányok voltatok, vitetvén, amit vitettetek a néma bálványokhoz. Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, aki Istennek lelke által szól, nem mondja Jézust átkozottnak, és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a lélek. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Mindenkinek azonban haszonra adatik a léleknek kijelentése. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a lélek által, másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon lélek szerint. Egynek hit ugyanazon lélek által, másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy lélek által. Némelyiknek csodatevő erőknek munkái, némelyiknek meg profétálás, némelyiknek pedig lelkeknek megítélése, másiknak nyelvek nemei, másnak pedig nyelvek magyarázása. De mindezeket egy és ugyanaz a lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja.
Korintusi első levél 12. rész 28-tól 31. versig.
És pedig némelyeket rendelt az Isten az anyaszentegyházban először apostolokul, másodszor profétákul, harmadszor tanítókul, azután csodatévő erőket, azután gyógyításnak ajándékait, gyámolokat, kormányokat, nyelvek nemeit. Avagy minnyájan apostoloké? Vagy minnyájan profétáké? Avagy minnyájan tanítóké? Vagy minnyájan csodatévő erőké? Avagy minnyájunknak van így gyógyításra való ajándéka? Vagy minnyájan szólnak-e nyelveken? Vagy minnyájan magyaráznak-e? Igyekezzetek pedig a hasznosabb ajándékokra. És ezen felül még egy kiváltképpen való utat mutatok néktek.
Efézusi levél 4. rész 11. verse.
És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul.
Jó hírünk van azok számára, akik úgy gondolják, hogy csak a legkisebb ajándékot kapták. Ajándékaink sosem érkeznek az ajándékozó nélkül. Tehát a legnagyobb ajándékkal, a Szentlélekkel együtt kapjuk azokat. Az ajándékokat már elnyertük Krisztusban, de attól függ valóban a mieink lesznek-e, ha elfogadjuk-e a Szent Lelket és alávetjük-e magunkat neki. A haszontalan szolga itt követte el a hibát. Megkapta az ajándékot, de nem kezdett vele semmit. Nem gyarapította. Nem vette a fáradtságot, hogy amit olyan nagy lelkűen rábíztak, azt próbálja gyarapítani. Ezért mondta rá Jézus elítélően, hogy gonosz és rest szolga.
Jézus ezt a példázatot az utolsó időkkel és a visszajövetelével kapcsolatban mondta el. Ezek szerint mennyire meghatározó a talentumaink használata a végidőre való felkészülés vonatkozásában.
Pénteki rész. További tanulmányozásra.
Idézet. Az az ember, aki egy talentumot kapott, elmenvén elássá azt a földbe, és elrejti az ő urának pénzét. Aki a legkisebb ajándékot kapta, kihasználatlanul hagyta képességét. Ebben figyelmeztetés rejlik mindazok számára, akik úgy érzik, hogy képességük kicsisége felmenti őket Krisztus szolgálata alól. Ha valami nagy feladatra volnának képesek, boldogan vállalkoznának rá, de mivel csak kicsi dolgokban szolgálhatnak, úgy vélik, jogosan nem csinálnak semmit. Nincs igazuk. Az Úr a képességek elosztásával megpróbálja a jellemet. Az egy talentumát parlagon hagyó ember hűtlennek bizonyult. Ha 5 talentumot kapott volna, mindet elásta volna, akár csak azt az egyet. Az egy talentum hűtlen kezelésével tanúsította, hogy lebecsüli a menny ajándékait.
Aki hű a kevesen, a sokon is hű az.
Olvassuk Lukács evangélium a 16. rész 10. versében. Az ember sokszor lebecsüli a kis dolgok fontosságát, mert kicsik. E kis dolgoknak pedig nagy szerepük van a fegyelmezésben. A keresztény életben valójában nincsenek lényegtelen dolgok. Jellemépítésünket 1000 veszély fenyegeti, ha lebecsüljük a kis dolgokat. Eddig az idézet Ellen White, Krisztus példázatai című könyv, 246-247. Oldaláról.
Beszélgessünk róla.
Első pont. Nevezzünk meg néhány ideológiát és elképzelést, amelyektől a földi utópia elhozatalát várták az emberek. Miért nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket? Második pont. Az Isten parancsa iránti engedelmesség miért erősíti a hitünket? Vagyis miért holt a hit, ha nem járnak vele cselekedetek? Lásd, Jakab levele 2. fejezet 26. verse.
Mert amiképpen holt a test lélek nélkül, aképpen holt a hit is cselekedetek nélkül.
Tekintettel az azokra váró megpróbáltatásra, akik megtartják az Isten parancsolatait, miért olyan fontos már most készülni arra, ami akkor jön el, amikor a legkevésbé számítunk rá? Harmadik pont. Gondolkozzunk még a 10 szűz példázatán. Milyen figyelmeztetés rejlik ebben a történetben azzal kapcsolatban, hogy felszínesen nézve és különböző szempontokat tekintve is a két csoport hasonlónak tűnik egymáshoz, és egyformán is cselekedtek. Mit tehetünk, nehogy a balga szüzekhez hasonlóan mi is becsapjuk magunkat? Negyedik pont. Mit jelent az, hogyha lehet elhitessék a választottakat is? A mi értelmezésünk szerint mit jelent az, hogy választottak? Lásd még, Máté evangéliuma 24. fejezet 31. verse.
És elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjtik az ő választottait a 4 szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig.
Róma beliekhez írott levél 8. fejezet 33. verse.
Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít.
Kolossé beliekhez írott levél 3. fejezet 12. verse.
Öltözzétek fel azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést.
Ezek szerint mennyire lesz nagy a csalás?
Erdániel Irén, szürkületkor. Hajnali 3-kor találkoztam veled imában, ígédben, hűséges Krisztusom. Köszönöm a kedves ébresztő, meghívó, hitemet újító, biztos ígéreted. És hogy nem mondtad még meg, vergődésem, mi sok, mitől leblokkolok kérdés özönömben. Köszönöm, mit üzen a szürkület folyton. A napot nem látod, de bármikor jöhet.